Úgy gondolom, hogy nagyon sok olyan élőlény van ma Magyarországon és a világban is, amely kettős megítélésű. Magyarországon lehet mondani a fehér akácot, ami egyrészt hungarikum, másrészt meg inváziós idegenhonos fajnak mondják. Hát itt van a vetési varjú, ami szintén ilyen kettős megítélésű élőlény, és hát most rendeletmódosítás van a vetési varjakkal kapcsolatban, vannak természetesen aggályok. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy miért támadják ennyire, miért nem szeretik az emberek ennyire a vetési varjút.
Alapjába véve ez egy nagyon ellentmondásos faj, de mindig is az volt. Mert 100 évvel ezelőtt kezdődött az első úgynevezett varjúper, ami nyilván idézőjelben per, mert önképpen ez egy társadalmi vita volt, de ez szinte pontosan 100 évvel ezelőtt zajlott Magyarországon, és ott is a vetési varjú hasznos vagy káros mi voltáról ment a vita. Ott elsősorban az agrárgazdálkodók és a természetvédők között ment, és hát tudósok egyértelműen kihozták, hogy lényegesen nagyobb a társadalmi haszna ennek a fajnak, mint a mezőgazdasági károkozása. Hogy úgy mondjam, a varjú oldalára döntötték el ezt a csatát, de természetesen a vetési varjú innentől kezdve sem élvezett védettséget. A másik, második varjú pernek nevezett társadalmi vitát viszont mondhatjuk, hogy a szerencsétlen állat sajnos elveszítette, mert az történt, ez már bizony a 80-as években volt azért, egy más szelek fújtak, tehát ott a társadalmi vita sem olyan volt, inkább szakmai jellegű vita volt, amely úgy ért véget, hogy tulajdonképpen engedélyezték a vetési varjúnak a mérgezését. Tehát ez azt jelentette, hogy toxinnal befecskendezett tojásokat raktak le vetési varjú telepek közelébe, és a költő madarak gyakorlatilag ezt elfogyasztották, mint minden varjúféle hajlamos a vetési varjú is a tojások fogyasztására költési időszakban. És hát bizony ez egy olyan méreg volt, amely veselégtelenséget okozott, és hát a madarak több napos szenvedés után sajnos elpusztultak, mindenfele lógtak a fákon, hevertek a fák alatt, és hát természetesen ilyenkor a növekedésben lévő fiókák is ilyen pusztultak. Tehát amit tulajdonképpen engedéllyel csináltak Magyarországon a 80-as években, az egy, én úgy szoktam mondani, hogy egy ilyen genoszídium volt, mondjuk itt egy faj volt az áldozat, azaz hát nyilván több, mert a varjúfélékre ez hatással volt, és hát nyilván csókák is költöttek a telepeken, és bizony azok a védett madárfajok, társfészkelők is áldozatul estek ennek.
Mekkora volt egyébként a pusztítás, amit a varjak esetében okoztak az emberek?
Most, hogy a pusztítás mértéke mekkora volt, elég egy számadata akkoriban följegyzett rendszeres adatok alapján 230 000. Már vetési varjú fészkel. Tudni kell, hogy a vetési varjú telepekben fészkel. Egy nagyon szociális madár, telepekben táplálkozik, csapatosan éjszakázik. Tehát egy nagyon erős szociális viselkedéssel bír ez a faj. És hát akkor az történt, hogy a 230 000 párból maradt mindössze 20 000 pár. Ekkor védett is lett egyébként, ez már a 2000-es évek elején történt, és akkor határozták meg, akkor még eszmeértéknek hívták, ma már pénzben kifejezett értéket szokásra a jogszabály helyéről idézni, 50 000 forintba állapították meg ennek a akkor már védett madárfajnak a természetvédelmi értéket. Ez azt jelenti, hogy bizonyos körülmények között, hogyha természetkárosítás következik be, akkor a büntetés mértékét, hisz ezt büntető törvénykönyv szabályozza, a büntetőjogi kategória természetkárosítás, nyilván az elpusztított madarak egyedei, vagy akár tojásai alapján egészen magas értékre is föl lehet tornászni, hát nagyon egyszerű, aki számoljuk, hogy mondjuk 500 madarat most jelen körülmények között lemérgez valaki, akkor 550 000 forint, és egy jelentős összeg jön ki, ami nyilván a büntetés mértékét is nagy mértékben föl tudja túlni az értékhatár, ugyebár nagyon sok gazdasági bűncselekmény is büntetési tételt meghatározó, nagyon fontos szám.
Korábban már beszélgettünk a varjakról, és akkor mondtad, hogy tűzzel, vassal írtották. Tehát, hogy nem csak mérgezték, hanem más formában is pusztította a lakosság őket. Szabályos írtó hadjáratot indítottak néhol az emberek a varjak ellen.
Nyilván
olyan szintű írtás volt, amit én mindig el szoktam mondani, a Bács-Kiskun megyei Tázlár nevezetű községbe a helyiek hosszú botokra erősített olajos rongyokkal gyújtották fel a lakott fiókákkal teli fészkeket, elevenen megégetve a madarakat. Tehát, hogy ilyen jellegű kegyetlenség is előfordult, ami elképzelhetetlen volt, hogy ilyen jellegű támadás legyen egy faj felé. Mindenesetre egyébként ezzel elérték azt, ami a mostani jogszabályváltozásnak, azaz rendelet módosításnak egy alapját képezte, hogy ezeket a szerencsétlen madarakat mérgezték, fölgyújtották élve, de ezt külteleten végezték, hisz belteleten mérgezést nem lehetett, nem engedélyeztek. Ezért gyakorlatilag ez az élelmes és rendkívül okos madár, hisz nagyon sok helyen leírták már, hogy egy vetési varjú intelligenciája egy 7 éves gyermek szintjén áll, tehát egészen komoly logikával rendelkeznek. Nagyon érdekes dolgokat lehet találni neten egyébként vetési varjú, de hát hollóval is, vagy szarkával is. Nagyon tanulékonyak, és bizony jó a memóriájuk, és nagyon jó megoldó képességük van, nagyon sok ilyen logikai fejtörőre egyébként, ami néha embereknek sem megy egyébként érdekes módon. Ezek a madarak akkor úgy döntöttek, hisz tanulékonyak voltak, hogy bemennek a városokba. És hát innentől jött a következő problémánk nyilván. Városi fészkelő madarakká vált az állomány egy része. Nem a nagyobbik része, de az épp elég jelentős, hogy a védettség miatt azért egyre jobban szaporodtak ezek a madarak, tehát 21 év ezelőtt nyilvánították védetté. Most már ott tartunk, hogy közel 50 ezer pár fészkel, tehát a 20 ezer példányból 2,5-szer annyi lett a védelem hatására. És hát bizony jelentős vetési varjú telepek alakultak ki bizonyos városokba, ahol hát bizony ezek a madarak hangosak, tehát azért márciustól mondjuk május végéig egy vetési varjú telep közelébe élni, az nem jó. Tehát, hogy én, mint madarász is azt mondom, hogy kifejezetten szeretem a varjúféléket, de nagyon-nagyon-nagyon embert próbáló dolog lehet. Megértem, hogy nehéz lehet egy olyan ház mellett lévő vetési varjútelep közvetlen közelébe megpróbálni nyugodtan aludni, ahol mondjuk költ 200 pár vetési varjú. Tehát ez egy probléma. Ezen kívül nyilván károkat is tudnak okozni, hisz az ürülékük azért hagy nyomot, akár tartós nyomot is autók külső lakkozásán, illetve fényezésén. És egy közegészségügyi probléma is lehet, hisz nálunk nincsenek olyan jó, átgondolt, stratégia alapján történő védekezések, mint mondjuk Japánban, ahol pont a varjúfélék miatt mondjuk zárhatóak a kültéri szemetesek, és hát amúgy is tisztaság van ellentétben mondjuk kis hazánk bizonyos tájaival. Tehát itt azért okoznak gondot ez tény. Tehát az elmúlt években ezek a társadalmi felháborodások egyre inkább megerősödtek. Engedélyeztek is bizonyos vetési varjú elleni föllépést. Bizonyos városokban láttuk is ennek a hatását, ilyen például a kecskeméti vetési varjútelep, amely eredetileg egyébként egy város külső részén elhelyezkedő köztemetőbe volt, és hát ott zavarta az embereket az ürülék, illetve a hangoskodásuk, és engedélyt kértek, és költési időszakon túl leverték a fészkeket, amit egyébként ilyenkor nagyon gyakran a tűzoltóság bevonásával végeznek, erős, nagy nyomású vízsugárra ezeket a fészkeket leveretik a fáról, illetve nyilván csonkolni szokták ezeket a fákat. Tehát ennek hatására a vetési varjak úgy döntöttek, hogy hát akkor szétszóródnak a városban, és nem egy nagy telep volt, nem lakott területen, egy temető teletén, hanem több utcába szétszóródtak, és lett sok kisebb telep, és a probléma, ami még tulajdonképpen kezelhető volt, és néhány ember problémája volt, ez így szétszóródott, a probléma sokasodott, és egyre több embert érintett. És hát ez más városokban is lejátszódott. Nyilván itt van ez a bizonyos ellentmondás, hogy van egy védett faj, és a védett faj zavarja az embereket, problémákat okoz, és a városokban van, és hát nehéz kitessékelni, ezt mi űztük be a városokba.
De van egy másik ellensége is a vetési varjúnak, ha jól tudom, az pedig a mezőgazdaság.
Természetesen egyébként, hogyha nem a városokba költ a vetési varjú, hanem az a szerencsétlen állat telepekbe elkezd költeni valahol kint mezőgazdasági teleten, és mondjuk van egy olyan kukoricaföld valamelyik gazdálkodónak, amely mondjuk közel van a vetési varjú telephez, bizony nagyon szereti a vetési varjú, az olyan egyhetes már csírázó félbe lévő kukorica magot, mert az egy nagy fehérje tartalommal bíró, kifejezetten fontos táplálék, és hát bizony hajlamos, hogyha nem elég mélyre vetik, ezeket szépen kiszedegetni és megenni, tehát tud károkat okozni. Ezzel nyilván van védekezés, tehát lehet csávázószert használni ellene, ami nem öli meg egyébként a vetési varjút, hanem mind a vetési varjút, mind más fajokat, például őrvös galambokat meghányatja, és hát nyilván a vetési varjú okos állat megtanulja, hogy nem érdemes. Illetve meg is tanítja a kollégáknak, hogy nem érdemes ezeket a magokat kiszedegetni, mert annak így rossz vége lesz, de ez nem okozza egyébként a madár halálát. Tehát ez egy viszonylag jó védekezés. Az is jó védekezés, hogyha 9 cm-re ültetik egyébként a vetőmagot, ami annál is inkább fontos, hisz manapság nagyon nagy a szárazság, nagy a szél, tehát a termőföldnek a felső részét néha több centimétert is levisz szélviharok, porviharok. Tehát lehet ezzel ellen védekezni, meg hát régen is védekeztek, úgy hívták, nagyon egyszerűen ott volt a csőz, és a csőzt megfizették, és a csőznek az volt a dolog, hogy a kritikus időszakban varjakat, fácánokat, illetve emlős állatokat, vadakat elriassza az adott teret, tehát most ez az intézmény már nincs, vagy nagyon-nagyon kevés helyen van meg. Tehát magyarul ez a szerencsétlen állat nagyon sok embernek nem is tetszik, mert fekete, nem tetszik a hangja, károg, ilyen rekettes, elég hangos hangokat ad ki, illetve kint a mezőgazdász nem szereti, bent meg senki nem szereti. Tehát egy nagyon-nagyon rossz helyzetbe került, és ezek a társadalmi egyeztetések mentek viszonylag hosszan, az MME dolgozott ki, a kékvédségkel foglalkozó kollégák dolgoztak ki egy ilyen varjú kitelepítési tervet, amit egyébként érdemes lenne pénzt és energiát belerakni és végrehajtani, de ezt azért az önkormányzatok nem próbálták még, vagy csak részben próbálták. Tehát ők az egyszerű ilyen végső megoldást tartják, hogy mondjam, hatékonynak. Tehát alapjában ment ez a csata nagyon-nagyon sokáig, volt nagyon sok társadalmi szakmai egyeztetés, én is ezeken vettem részt idén, kiadtunk egy kiadványt is a vetési varjúról, ami megpróbálja ezeket a problémákat összefoglalni, és tulajdonképpen egy ilyen tájékoztató kiadvány, hogy ismerjük már meg, amire haragszunk. De most az történt, hogy 2025. július 14. és 22. között meghirdettek egy társadalmi egyeztetést, a kormányzat szakmaegyeztetés nélkül, tehát minket sem hívtak meg erre, és egész egyszerűen módosítottak egy rendeletet, amelynek kapcsán érdekes módon létrejött egy nagyon furcsa állapot. Egyrészt a vetési varjúnak a viasztása az lehetséges belterületen, illetve a fészkének az eltávolítása a közegészségügyi jogból települések belterületén július 1-e és február 28-a között engedély nélkül csak be kell szólni a természetvédelmi hatóságnak, hogy ezeket most így leszedjük. Ez még a költés elkezdése előtt történik, mert márciusban kezdődik a vetési varjú fészkelési szezonja, egyébként bizonyos szempontból egy korai fészkelőnek számít. És nem is ez az érdekes, hogy riasztják, vagy eltávolítják a fészkét, mikor nem fészkel a madár, hanem itt bizony van egy olyan kiegészítés, hogy tulajdonképpen a fészek eltávolítása március 1 és április 10-e között, amikor gyakorlatilag fészkelnek a madarak, most közegészségügyi okból, amit nem részleteznek egyébként, eltávolítható, hogyha ugyanabban a költési időszakban elvégzett korábbi fészek eltávolítás nem járt eredménnyel. Tehát magyarul úgy döntött a természetvédelmért felelős miniszter által vezetett minisztérium, hogy a vetési varjú állomány elérte a 40 ezer párat, és tulajdonképpen a tojásos, de a kikelt fiókát már nem, eltávolította. Tehát magyarul tojásos fészkeket is el lehet távolítani, de csak az adott település belterületén lévő fészkek legfeljebb 10%-áig. Most az a furcsa helyzet áll fent, hogy van egy madár, ami védett, 50 ezer forintos pénzben kifejezett értékkel, tehát természetvédelmi értéke is van, de hogyha nem járt sikerre ez a fészek eltávolítás, akkor a tojásos fészkeknek a 10%-át tojásostól el lehet távolítani. És hát önképpen ez a közegészségügyi joknak a meghatározása majd az egészségügyi állami igazgatási szerv által meghatározandó, tehát igazolja előtte vagy utána, ez így nem derül ki még, mert ez tulajdonképpen egy hatályos rendelet, de nyilván az, hogy fog működni a gyakorlatban, ezt még nem tudjuk. És hát most így állunk, hogy szerencsétlen madárnak egy újabb, hát nehéz időszak jön az életébe, és hát tulajdonképpen más se tudunk csinálni most. Olyan irányba próbálunk kommunikálni az érintett települések polgármesterei, illetve testületei felé, hogy lehetőség szerint ne ezt az utóbbi esetet válasszák, hogy a tojásos, de kikelt fiókát még nem tartalmazó fészkeket távolítsák el, hanem próbálják akkor legalább költési időszak előtt ezt megtenni. Nagy kérdés persze, és ismerjük ezt a madarat, nagyon intelligens, nagyon szociális természetű. Nyilván, ha eltávolítják a fészkét, újra fogja rakni, ha nem ott, akkor máshol, egy nagyobb százas telepből lesz.
Igen,
mondjuk
pont ez jutott eszembe.
8 kisebb. Tehát, hogy alapjában véve a problémát, ezt így nagyobb lesz a probléma. És nagyobb lesz a probléma. De egyébként én azt gondolom, hogy ez nagyon nehéz megoldani. Tehát teljesen együtt érzek azokkal, akik egy vetési varjú telep mellett laknak, megértem őket valahol, de mit csináltuk így alapjába véve, tehát nem élőhelyet szüntettük meg, hanem konkrétan üldöztük ezt a fajt, és mi üldöztük be a városba, ahol biztonságos fészkelőhelyeket talált, és most innen is próbáljuk elüldözni. De hát ezzel csak azt érjük el, hogy a város egyik pontjára a másik pontjára megy, és olyan, mintha így ezzel így körbeüldöznénk őket, és hogy úgy mindenkinek legyen rossz érzése a faj iránt. Nem látom most a megoldást, mint hogy jogvégzett emberként mondjuk nem értem magát ezt az egész kicsit ellenmondásos rendeletet sem, de most alapjába véve társadalmi egyeztetés utólag folyik, tehát próbálunk a polgármesterekkel, önkormányzatokkal tárgyalni, nyilván amit tudunk, följük a figyelmet erre a problémára. És hát nyilván ezt monitorozni is kell, mert benne van a jogszabályban is, hogy maximum a fészkek 10%-áig lehet a tojásos fészkeket megsemmisíteni. Hol van a 11%, meg hol van a 20%, ki látja, tehát hogy ezeket nyilván monitoroznunk kell, tehát hogy ezt azért muszáj ellenőrizni, hogy mennyi az annyi. És hogy ezt ki fogja ellenőrizni egyébként ott helyben, nyilván állami szervezetnek a képviselője feltételezhetőnek gondolom azt, hogy egy ilyen esetben az illetékes Nemzeti Park Igazgatóság fog kiküldeni természetvédelmi őrszolgálat képviselőt, aki egy fölméri a fészkeket, kettő meghatározza azt, hogy mennyi az a 10%. De nyilván a társadalmat is be kell vonni ebbe a dologba. Nagyon-nagyon veszélyes útra tévedtünk ezzel, és őszintén szólva az is igaz, hogy most itt nehéz hirtelen jó és hatékony megoldást találni.
Egy kicsit visszautalnék a kékvércsére, mert említetted, azért azt mondjuk el a laikusoknak, akik nem tudják, hogy a természetvédők nem véletlenül kardoskodtak annyira a varjú mellett, mert hogy a kékvércse és az erdei fülesbagoly az előszeretettel költhet varjúfészkekben.
Nyilván persze, tehát mikor a társfészkelők is vesztesei voltak a nagy mérgezéses hullámnak, mert akkor volt az, hogy a nagy kékvércse telepek megszűntek, és ennek a madárnak az országos állomány összeesett, és azért ne felejtsük, hogy a kékvércse tőlünk nyugatra a rendkívüli közel-európai unióba. Tehát van néhány faj, aminek a nyugati észak előfordulás az pont itt van. Ezek az úgynevezett EU-s szinten is prioritás fajok, amiben letartozik a kékvércse, a parlag is, és a kerecsensólyom, a szalakóta, a nagybuda, a piroslábú cangó, tehát sorolhatnám. Ezekből pont a kékvércse, a kerecsensólyom az, illetve a parlag is az, amelynek a nyugati elterjedése, az pont Magyarország a Kárpát-medence volt. És nyilván nem véletlen, hogy a kékvércsére is most a harmadik EU által finanszírozott nagy projekt megy, hisz ez a faj veszélyben van. Hosszú távú vonuló, elég speciális a táplálkozása, speciális a költése, itt varjúfélék fészkélenesebb, a vetési varjúfészekben költ. Tehát nyilván van ennek oka, tehát mikor így belenyúlunk egy természetes egyensúlyban lévő természeti állapotban, már pedig belenyúlunk, erről szól az ember tevékenység, hogyha így végignézzük az elmúlt 10 évünket, akkor bizony nagyon sok fajt olyan helyzetbe hozunk, ami megbillenti ezt az egyensúlyt, és egyébként, hogyha nem is rögtön, meg nem is föltétlenül a kékvércse okozza a problémát majd nekünk, de nyilván, ha fölborul ez az egyensúly, akkor az erősen vissza fog hatni ránk. Tehát nem véletlenül, hogyha most megnézzük az elmúlt 1-2 évtizednek a hőmérsékleti, illetve csapadék alakulásait, akkor erőteljesen látszik a klímaváltozás hatása, és most az elmúlt 2-3-4 évben érezzük, hogy olyan a szályok vannak, illetve olyan kiugró időjárási szélsőségek, extremitások, amelyek már hatással vannak a mindennapjainkra is. Nyilván ez fokozódni fog, tehát ez most nem fog csökkenni. Nagyon sok kutatócsoport leírta azt, hogy ezt már visszafordítani, tehát a klímaváltozás hatásait nem lehet. Ennek a gyorsásnak a folyamatait lehet esetleg befolyásolni, azaz csökkenteni a gyorsulást, és nyilván modellezni lehet, hogy ennek mi lesz a végső kimenetele, és hát egyik forgatókönyv sem fest túlságosan jól. Tehát, hogy alapjában egy picit gondolkodnunk kellene, nem véletlen, lenne nagyon fontos az embernek, illetve a környezetének, az emberfővő természetnek, illetve a gazdálkodásnak egy ilyen fenntartható egyensúlyban lenni. Nyilván a fenntarthatóságot már nagyon régóta hangsúlyozzák el, is van talán koptatva, az emberek már csak legyintenek erre a szóra, de ez vissza fog hatni ránk, és most már látjuk ennek az előszeleit, hogy nagyon sok érdekes dolog fog ránk várni, például a felszíni vizeinknek az állapota, a hőmérséklet változások, nagyon extrém dolgok jönnek igazából, és ez kihat nem csak a mindennapi életünkre, de hát nyilván egy extrém asszály, ami mondjuk egyszer-egyszer elfordult, az kiemelte a gazdaság, de hogyha lesz ilyen mondjuk 3-4 zsinórba, akkor ez egy nagyon-nagyon jelentős élelmiszer drágulást fog maga után vonni, ami beláthatatlan következményekkel jár. És hát nyilván a 2022-t emlegettük eddig, mint az évszázad asszályát, de most itt a 2025 is itt van, és azért közben sem volt jó csapadék, bő, kellemes klíma Magyarországon, tehát nyilván arra kell fölkészülnünk, hogy a következő 10 évben leginkább a 2022-es, illetve a 2025-ös évek, és bátran kimondhatjuk, hogy egy rettenetes asszályos év volt a 2025, bizony ezek lesznek az átlagosak, és ennél még lesznek rosszabbak is. És eljutottunk a vetési aljutól valahogy a klímakatasztrófáig, mert most afele tartunk, de van egy kicsit összefüggés, tehát hogy nagyon-nagyon vigyázzunk kellene a természetre, a saját környezetünkre, mert bajos jövőkép van nagyon sok ember fejébe, nagyon sok ember klímaszorongó, és lehet, hogy nekik van igazuk.
Igen, a másik nekem egyébként a varjuk kapcsán a galambok jutnak eszembe. Tehát ugyanúgy magunknak köszönhetjük azt is, hogy a varjú urbanizálódott, a galambok ekkora fokú elterjedését is saját magunknak köszönhetjük, és hogy a galambok ellen sincs jó védelem, tehát folyamatosan...
De milyen galambról beszélünk? Ez most azért nagyon nagy kérdés bennem, hogy miről beszélünk, mert beszéltünk a balkáni gerléről, ami egyébként 100 évvel ezelőtt jött be Magyarországra, szinte napra pontosan, amely egy ilyen expanzió volt, ez egy dél mediterrán, ázsiai elterjedésű faj volt, és egyébként nagyon sikeres faj, mert elért Angliát, Skandináviát, tehát mindenhol költ, az igazából szerintem nem okoz gondot.
A parlagi galambokról olvastam legutóbb.
A parlagi galamb az azért más. Tulajdonképp azok elvadult házi galambok. Az elvadult házi galambok elleni védekezés sem megoldott még, de ezt viszont teljes egészében lehetne kezelni, viszont valami miatt az önkormányzatok ezt nem tudják megtenni, mert hát itt nyilván összehangolt jogszabályi változásokra lenne szükség, amelyet egyébként meg lehet csinálni. Azt még alapjában éve lehetne kezelni, nem tartom akkor a problémának ezt a dolgot, hisz a padláskájárok, padlások lezárása, a galambetetés betiltása, illetve nyilván egy szelektív, akár szaporodás gátló táplálék kiszórása és szabályozott módon a galambokkal való feletetés egy-két országba, ez kifejezetten egy jól működő recept volt. Érdekes, hogy ilyen fogamzásgátlóval csávázott maggal etettek automata etető állomásokon parlagi galambokat, a galamb nagyon gyorsan odaszokik, más nem egyébként, és tulajdonképpen olyan madarak terméketlenné váltak egy idő után, ezt az USA-ba is csinálták többek között, és ez egy jól működő dolog, mert összeessék az állomány egy idő után. De ez az kell, hogy a madarakat ne etessük, nem a énekes madarak etetéséről van szó, hanem a galambetetésről, mert eleve az egy problémás dolog, ez egy ilyen bot tevékenység sajnos, ez több nagyvárosban, Budapesten és Szegeden is tetten érhető bizonyos pontokon, és hát lehet látni, hogy ez rendszeresen fogjuk, ott azért egyre inkább szaporodó, egyre könnyebben áttelelő madarakról van szó, alapjában a természetes szelekciósét ezzel csökkentjük, hisz olyan madarakat is átteleltetünk, sőt, ezzel tovább szaporítjuk őket, azaz a rossz géneket, a betegségeket hordozó géneket is átadják, aminek tulajdonképpen el kellene pusztulnia. Tehát kevés a ragadozó, nagyon kevés ragadozó madár jön be a városokból, bár a karvajok elkapják a parlagi galambokat, de hát azért valaki láthat már karvajt, az látja, hogy egy ilyen karvaj az majd, hogy nem kisebb, mint egy termetesebb parlagi galamb, tehát nyilván nem várható el, hogy a karvajok szelegessék össze, de mondjuk például a vándorsolnak, amelyek terelnek nálunk, például Szegeden a Dómon, azért derekassan szegetik ezeket a parlagi galambokat, tehát én azt
látom, hogy a parlagi galamboknak a megállítása az lehetséges. Most egyébként már tavaly volt olyan panasz, hogy konkrétan Szeged környéki szántóföldekre csapatosul kirepülnek, és azért egy parlagi galambnak mondjuk repülni 10 kilométert, éppen 6,5 perc kimennek, és bizony ott is az a probléma, hogy a vetőmagot szépen fölcsipegetik, tehát mennek végig a soron, és megkeresik, és sok-sok hektárnyi vetést tudnak nagyon gyorsan megenni. De ezzel nem lehet védekezni, én nem látok ebben a problémát.
Azért hoztam a párhuzamot, és azért jutott eszembe, mert hogy a parlagi galambot azt repülőpatkánynak is nevezik. Rengeteg fertőzést tud okozni. Tehát ha ezt nézzük, akkor rosszabb, mint a vetési varjú.
Közegészségi szempontból vannak olyan cikkek, amelyek valóban abban az irányban mutatnak, hogy az nyilván rosszabb. De nem zajosak, lehet tőlük aludni, hozzáteszem, és nyilván itt elsősorban a zaj forrás az, ami az embereket idegesíti. Nehéz megoldani.
Tehát akkor jelen
az sem pillanatban... megoldás, hogy lemészárolni
igen,
őket, mert van olyan ország, ahol ezt engedik is egyébként, tehát ott ki lehet lőni akár költési időszakba a vetési varjok egy részét egyébként, és ez ugyanilyen probléma egyébként Romániában, Svájcban, meg Lengyelországban. Tehát, hogy konkrétan mi is kapunk megkereséseket, megoldásokat keresnek az ottani kollégák is erre a dologra, és nem feltétlenül látjuk a megoldást.
Akkor jelenleg itt tartunk, és akkor nincs más mód a természetvédők előtt, mint hogy egyrészt próbálnak kommunikálni bizonyos felületeken, kettő meg, hogy kivárjátok azt, hogy mi lesz ennek a következménye, ennek a rendeletmódosításnak.
A puding próbálja az evés alapon, meg fogjuk nézni, hogy működik ez a gyakorlatban, és nyilván előtte mindent megteszünk, hogy a önkormányzatokkal személyesen akár kommunikáljunk, a social médiában ez a problémáról, tehát hogy megpróbáljuk megelőzni a bajt, most nyilván annyit tudunk csinálni, hogy lépjék meg az önkormányzatok a fészkek eltávolítását hamarabb, mint február vége. De az utolsó pontban foglalkozzanak ezzel, nyilván a jövő év ilyen szempontból nehéz év lesz amúgy is, hisz választások is jönnek, társadalmi feszültségekkel teli a közhangulat úgy érzékelhetően, de remélhetőleg azért tényleg arra a munkára tud koncentrálni az összes érintett önkormányzat, ami a megelőzés. Tehát a megelőzés látjuk most egy olyan dolognak, amely fontos. És ennek az alapja meg a kommunikáció, tehát nekünk most itt ez a dolgunk, hogy mindenkit lehetőség szerint megkeressünk. És ezt megpróbáljuk ennek a jogszabály ellentmondásnak, illetve ennek a rendeletmódosításnak az élét úgy elvenni, hogy a lehető legkevesebb olyan áldozattal járjon, ami közép vagy hosszú távon problémát okozna.